Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Nálad van az életnek forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Terjeszt ki kegyelmességedet a te ismerőseidre, és igazságodat az igaz szívűekre. Amen. Testvéreim, fennállva magasztaljuk Urunkat, 134. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el.
Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat végan, kék az ő házában éjjel. Vigyázván vagytok hűséggel.
Foglaljuk el helyünket. 392. dicséretünket keressük meg, énekeljük el valamennyi verszakával.
Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. A szent ígére épült fellelki temploma. Leszállt a mennyből hívni, és eljegyezni őt. Megváltva drága vérén, a váltságban hívő.
Te boldog szente étel,
nálad végre vár.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan a Királyok második könyvében olvashatjuk a 12. részben. Ülve hallgassuk meg.
Jóás 7 éves korában lett király. Jéhú 7. évében kezdett uralkodni Jóás, és 40 évig uralkozott Jeruzsálemben. Anyja neve Cibjá volt. Beérsébából származott. Jóás egész életében azt tette, amit helyesnek tartott az Úr, mivel erre tanította Jójádá főpap. Csak az áldozóhalmok nem szűntek meg, a nép még áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon. Jóás ezt mondta a papoknak. A szent adományokból eredő összes pénzt, amit az úrházába visznek, a forgalomban levő pénzt, azt a pénzt, amelyet fejenként rónak ki becslés szerint, továbbá mindazt a pénzt, amit az emberek szívük szerint visznek az úrházába, vegyék magukhoz a papok, mindegyik a maga ismerősétől, aztán javítassák ki a templom rongálódásait, ahol csak ilyen rongálódást találnak. De Jóás király 23. évéig sem javítatták ki a papok a templom rongálódásait. Ezért Jóás király hivatá Jójádá főpapot, meg a többi papokat, és megkérdezte tőlük, miért nem javítottátok ki a templom rongálódásait? Ezután nem tehetitek el ismerőseitek pénzét, hanem oda kell adnotok a templom rongálódásának javítására. A papok beleegyeztek, hogy nem teszik el a népnek a pénzét, de a templom rongálódásait mégsem javítatták ki. Akkor Jójádá főpap vette egy ládát, a fedelén lyukat fúrt, és oda tette az oltár mellé jobb felől, ahol beszoktak menni az úrházába. Abba tették az ajtót őrző papok mindazt a pénzt, amit az úrházába vittek. Mikor aztán látták, hogy sok pénz van a ládában, oda ment a király kancellárja a főpappal együtt, csomókba kötötték, és megolvasták az úrházában talált pénzt. A lemért pénzt átadták a munkavezetőknek, akik az úrházához voltak rendelve. Azok pedig kiadták az ácsoknak és az építőmestereknek, akik az úrházánál dolgoztak, meg a kőműveseknek és a kőfaragóknak, hogy vásároljanak fát és faragott köveket az úrházának rongálódásai kijavításához, és amit csak szükséges volt a templom javításához. De abból a pénzből, amit az úrházába vittek, nem készítettek az úrháza számára sem ezüsttálakat, sem késeket, sem hintőedényeket, sem trombitákat, sem egyéb arany vagy ezüsttárgyat, hanem a munkavezetőknek adták oda, hogy javítsák ki abból az úrházát. Nem számoltatták el azokat az embereket, akikre rábízták a pénzt, hogy munkavezetőknek adják, mert azok híven jártak el. Csak a jóváltételi áldozat és a vétek áldozat pénzét vitték be az úrházába, ez a papoké volt. Akkor tájt vonult fel Hazáél Arám királya, háborút indított Gát ellen, és elfoglalta. Majd elhatározta Hazáél, hogy Jeruzsálem ellen vonul. Ezért Jóás, Juda királya, fogta mindazokat a szent tárgyakat, amelyek elődei Józáfát, Jórám, Aháziá, Juda királya odaszenteltek, és a maga szent adományaival, meg az úrházának és a királyi palotának a kincstárában található összes arannyal és ezüsttel együtt elküldte Hazáélnak, Arám királyának, mire az elvonult Jeruzsálem alól. Jóás egyéb dolga, mindaz, amit véghez vitt, megvan írva Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Udvari emberei fölkeltek, összeesküvés szőttek ellene, és megölték Jóást Bét-Millónál, mikor Szillába ment. Józákár, Simeát fia és Jehozábát, Sómér fia voltak az udvari emberei, akik megölték, és ő meghalt. Ősei mellé temették Dávid városában, utána a fia, Amácsiá lett a király.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, jöjjetek fennállva, imádkozzunk.
Szentlélek, Úristen, mennyei édesatyánk, ha magunkban nézünk, elborzadunk. Ha magunk körül szétnézünk, félelem fog el. Ha Krisztusra nézünk, békességünk van. Jöttünk megfáradtan, jöttünk félelmeinkkel hordozva, jöttünk ezt a békességet vágyva keresve, hát, hogy megtaláljuk. Köszönjük, hogy olyan imádkozó közösség lehetünk a te kegyelmedből, amit egy hit, egy keresztség és egy Úr egyesít. Köszönjük a helyeket, ahol szól az ígéd. Kérjük, légy ma itt köztünk. Légy itt bizonyságtevő erőddel. Áld meg az ige hirdetőt és az ige hallgatóit. Azzal, hogy te vagy velünk. Azzal, hogy rád figyeljünk, hogy ki tudjuk kapcsolni mindent. Hogy kívül tudjuk hagyni a félelemmel teli zajos világot. Köszönjük, hogy élsz és áll ígéreted. Amen.
Készüljünk az ige hirdetésre. 378. dicséretünk 4. és 5. versszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom a Királyok második könyvéből a 11. és 12. fejezet válogatott verseiből. A testőrök fegyverrel a kezükben felálltak a templom jobb oldalától a templom bal oldaláig, az oltárhoz és a templomhoz, és körülvették a királyt. Akkor Jójádá kivezette a királyfit, és fejére tette a koronát, kezébe adta az uralkodás okmányát, és így királlyá választották, és felkenték őt. Tapsoltak, és így kiáltottak, éljen a király! Jójádá azután szövetséget kötött az Úr, a király és a nép között arra nézve, hogy az Úr népe lesznek. Ugyanígy a király és a nép között is. Jóás egész életében azt tette, amit helyesnek tartott az Úr, mivel erre tanította Jójádá főpap. Csak az áldozóhalmok nem szűntek meg, a nép még áldozott és töménezett az áldozóhalmokon. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint az elmúlt napokban igazán izgalmas történeteket olvastunk, ha pusztán emberi szempontból nézzük is őket. A Királyok második könyve 11. fejezete arról beszél, hogy a király halála után az anya királynő szeretné kézbe venni a hatalmat. És ezért mindent elkövet, sőt minden eszközt felhasznál arra vonatkozólag, hogy a dávidi örökség, az Istennek tett ígéret megszűnjön. Első fegyvere az, hogy az összes királyfit elpusztítatja. Aki szóba jöhet az uralkodás tekintetében, az úgy tűnik halott. Egyedül egy valaki, Jójádá főpap és az ő felesége cselekednek ebben a helyzetben, és az egyik királyfit magukhoz veszik, majd rejtegetik 6 éven keresztül a templomban. Ő lesz Jóás. Nagyon izgalmas az a történet is, sőt elgondolkodtató, amikor megszervezi Jójád a főpap titokban Jóás királyá koronázását, trónra emelését, amelynek utolsó pillanatát hallottuk is, tapsolt a nép, és ezt kiáltotta, éljen a király. És utána pedig Jójádá főpap vezeti, bátorítja, tanítja az ifjú királyt, és vele kapcsolatban a Szentírás Királyok könyvében olvasható megjegyzése pedig az, hogy Jóás király végig hűséges maradt az ő urához. Nos, kedves testvérek, így lerövidítve és elmondva a sztorit, azt lehet mondani, hogy izgalmas, érdekes, de bizonyos esetben mégis érezzük a mi kívülállásunkat. Mi közünk van nekünk egy régi hatalmi történethez? Mi közünk van egy hatalmi harchoz? Mi közünk van ahhoz, hogy Krisztus születése előtt 800-ban, 840-ben valakit uralkodóvá választanak? Mi közünk van ahhoz, hogy milyen belső családi viszályok, nagy családi viszályok, harc, küzdelem jelenik meg a Szentírás lapjain? Anya királynő, maga a királyság intézménye is itt Európában inkább szimbolikusnak tűnik, mint valóságosnak sok esetben. Mi közünk van nekünk egy olyan kultúrkörhöz, amely vallásilag is egy picit idegen tőlünk, miközünk van áldozatokhoz, égő áldozathoz, véres áldozathoz. Gyakran feltesszük ezeket a kérdéseket, és úgy lapozunk. Lehet, hogy a szószoros értelemben nem, mert elolvassuk ezeket az igerészeket, de belül érezzük ezt a hatalmas távolságot. Nos, kedves testvérek, amikor ilyen igéket olvasunk, akkor engedjétek meg, hogy azt javasoljam saját magamnak is, és nektek is, hogy elsősorban azt a kérdést tegyük fel, hogy azok az emberek, akik tőlünk kulturálisan, és tőlünk időben, temporálisan is távol vannak, ezek az emberek milyen távol vannak az Istentől? Vizsgáljuk meg ezt. Nézzük meg ezt. Mert hogyha erre a kérdésre megkapjuk a feleletet, akkor megkaphatjuk azokat a válaszokat is, amely válaszok gyakran a mi életünkben hiányként jelentkeznek. Tudnélik, Jójádá főpap, Jóás király élete mégiscsak az Isten előtt zajlott. Az Ószövetség lapjai gyakran említést tesznek, főleg a mózesi könyvek, hogy valami az Isten színe előtt, az ő orcája előtt történik. És lehet, hogy távol van, mint egy 3000 évvel ezelőtt ez az esemény, lehet, hogy a mi templomunkban nyilvánvalóan nincsenek áldozatok, de hogy az Istennel kapcsolatban milyen viszonyok alakultak ki, azokat leírhatjuk, megfogalmazhatjuk, és azokból mindannyian tanulhatunk. Nos, kedves testvérek, az első, amit Jójádá főpap és Jóás király története a szívünkre helyezhet, az az, hogy elköteleződés nélkül nincsen Istent követő élet. Szövetségkötés nélkül nincsen Istennek kedves élet. Egy nagyon távoli időben is Jójádá főpapnak egy valamilyen maradt, amiben nem csalatkozott sohasem, ez pedig maga az Isten és az Isten igéje. Jójádá főpap volt az, aki olvassa, tudja, érti a Szentírásnak az igéit, hogy mindaz, amit az anya királynő tervez, Júdában, a déli ország részben, az az Isten szövetségi ígérete ellen zajlik. Hűséges, Istenhez hűséges emberként megmenti az egyik gyermek, kicsin gyermek, csecsemő királyfit, és dédelgeti 6 éven keresztül. Kedves testvérek, az elmúlt esztendő egyik vendég igehirdetője erről a szövetségkötésről és elköteleződésről innen szólt hozzánk. Ő maga hívta fel a figyelmünket arra, hogy a mi világunk nem szeret elköteleződni. Példákat is hozott, példái a hétköznapi életből jelentek meg, amikor egy férfi és egy nő szövetségkötés nélkül éli az életét. Házasságkötés nélkül éli az életét. Miért házasodjunk össze? A mai világban a gyermekeinknek jelentős része a házassági szövetségen kívül születik. Ez nem azt jelenti, hogy nem párkapcsolatban születik, vagy hogy csonka családban születik. Nagyon sok gyermek ilyen családban születik, hanem a szövetségkötés nélküli családban születik. Nem házasodunk össze. Viktorné Erdős Eszter testvérünk említette azt is, amivel találkozunk, hogy a munkahelyek sem szeretnek hosszú távú szerződéseket kötni a munkavállalókkal. Nem szeretik azt mondani, hogy a mi kapcsolatunk legyen egy életre szóló. Sőt, tudunk olyan munkahelyekről, amely munkahelyek az elmúlt időszakban, talán 10-15 évben teljesen megváltoztatták a belső politikájukat, és nem is alkalmazottakat dolgoztatnak, hanem úgynevezett munkaerőt bérelnek. Elköteleződés nélkül. Mert hogyha megbetegszik, akkor ő csak egy robot. Béreltem, nem az én dolgom, hogy vele mi lesz. De vajon az Istent lehet-e elköteleződés nélkül szolgálni? Nem. Jójádá és Jóás király története felhívja a figyelmünket arra, hogy nekünk, hívő keresztény embereknek döntenünk lehet. És döntenünk kell. Mert bizony sokszor találkozunk résekkel és repedésekkel, nem csak a templom falain kívül, és nem csak a templom falain belül, hanem találkozunk a mi életünkben is ezekkel a repedésekkel, tátongó lukakkal, és látjuk azt sokszor, hogy így nem mehet tovább mindaz, amit életnek nevezünk. Jóás és Jójádá elkötelezetten Istent követte. Nem menő keresztjén volt. Nem arról van szó, hogy válogatott egy étlapról, hogy mi az, amit elfogad, mi az, ami kellemes, és mi az, ami jó, mi az, ami ízes, és mi az, ami zamatos. Mondhatnám úgy is, hogy mi az, ami könnyű étel, hanem elfogadta a nehezeket is. Elfogadta a kemény jeledet. Presbiter testvérem egy alkalommal személyes tusáját így írta le, amely az elköteleződésnek a tusája is volt. Miért legyen ő református keresztény ember? Mert hogyha ő vállalja, hogy református keresztény ember, akkor a református keresztény anyaszentegyház minden egyes hibáját is vállalnia kell. Vajon nem könnyebb kívülről, akár ige hallgatóként megállni? Nem könnyebb azt mondani, hogy én ezt komolyan veszem, kedves. De hogyha esetleg az én gondolataimmal, esetleg az én nézőpontommal ellenkező, akkor már is tovább állok. Nos, az első, amit megtanulhatunk, hogy szövetséget lehet kötni az Istennel. A szövetségének az alapokmánya pedig a Szentírás, az új szövetség népe számára pedig a testet öltött ige, Jézus Krisztus. És az elköteleződés pedig számunkra a megtérés. Isten mellettem áll, én mellé állok. Azt is látjuk, testvérek, ebből az igéből, hogy az elköteleződés az felelősséggel is jár. Ez egy furcsa dolog, hogy hogyan is van a megtérés, az Istennel való szövetségkötés, az nem valaminek a végét jelenti, hanem valaminek a kezdetét. Nem valaminek a befejezését, hanem egy új életnek a kezdetét. Erről van szó. Jóás királyról azt hallottuk a felolvasott igében, majd az igehirdetésnek a vége felé kitérek még néhány szót erre, de azt olvastuk, hogy egész életében követte az Urat. Csak az áldozó halmok nem szűntek meg. És kedves testvérek, amikor ezt olvastam, akkor bizony egy belső borzongás vett előtt rajtam, hogy hogyan is lehet, hogy ez a csak az áldozó halmok nem szűntek meg. És arra kellett rájönnöm, hogy itt elsősorban, vagy először is most nem pogány áldozó halmokról van szó. Van olyan király, akivel kapcsolatban azt olvassuk a Szentírásban, hogy csak az idegen Istennek az áldozó halmai nem szűntek meg. Itt ezt nem olvassuk, hanem azt olvassuk, hogy az áldozó halmok nem szűntek meg, azaz mindenki végezte a maga egy Istenbe vetett hitének külső kifejeződését, az áldozat bemutatását a maga számára kedves áldozó halmon. És persze tudjuk, hogy ha ez csorbát szenved, akkor rögtön a privát isteneknek a szférájába tolódik el, tehát rögtön a bálvány imádás felé is eltolódhat, de itt ebben az esetben azt olvassuk, hogy Jóás ezeket az áldozó halmokat, ezeket a privát áldozó halmokat nem szüntette meg. Ezek nem családiak voltak, hanem inkább regionális helyek lehettek. Mit mond mindez? Azt, kedves testvérek, amivel megint csak találkozunk, hogy az elköteleződés mellé felelősség is jár, azaz felelősséggel tartozom egy közösségért. Az Isten népéért. Tegnap, amikor együtt voltunk presbiterek és feleségeik csendes alkalmon, akkor hallottunk egy kifejezést, hadd hozzam most ide a gyülekezet elé, így mondta a esveres úr, hogy az én gyülekezetem. És rögtön hozzátette, hogy ez nem birtok viszont jelent, hanem azt jelenti, hogy az a gyülekezet, amelyhez én is tartozom. Az, ahol én is élek. Bevallom őszintén, hogy én kerültem ezt a szófordulatot, sőt, ahol lehetett, másokat figyelmeztettem is, hogy ne használják a két értelműsége miatt, mert itt nem Milas Zoltán pomázi református gyülekezetéről van szó, és nem a presbitérium gyülekezetéről van szó, hanem a pomázi gyülekezetről, amelynek én is tagja vagyok. És hogyha Isten éltet, akkor örökké az is maradok, mondja a mi heidelbergi káténk. Igen, kedves testvérek, a felelősségvállalás az megjelenik. És sok esetben találkozunk olyannal, én magam lelkipásztor testvéremtől hallottam, Csillag János lelkipásztor testvéremtől, amikor ő Nagyvárad téri beosztott lelkész volt, hogy egy alkalommal megjelent egy atyafi, és azt mondta, hogy szeretné rendezni az egyház fenntartást. És akkor lelkipásztor testvérem kitöltötte ennek rendje módja szerint a kötelező kitöltendőket, és legnagyobb meglepetésére néhány héttel később Pasaréten vendégeskedett, és bent volt a lelkész hivatalban, és találkozott ugyanevvel az atyafival, aki jött, hogy Pasaréten is szeretné rendezni az egyház fenntartását. És akkor megkérdezte tőle, hogy tehát a múlt héten találkoztunk Nagyvárad téren. Erre azt mondta, hogy én itt is egyháztag vagyok, meg ott is, meg még a Budapest fasori gyülekezetnek is az egyháztagja vagyok. Hadd mondjam így, lehet, hogy ez sértő és bántó. Valaki így fogalmazott, tegnap presbiteri ülésen elmondtam, 2 évvel ezelőtt, azóta erről nem is nagyon beszéltem, egy igehirdetés után, hogy na most jól eladtad az ezévi költségvetést, márhogy az igehirdetés formájában, az ajtóban ez volt az áldás békesség kifejezés, hogy jól eladtad az előző évi költségvetést. Kedves testvérek, ezek a mi privát áldozóhalmaink. Nem az Úr ellen való áldozóhalom ez, hogyha nem az idegen Istenek áldozóhalma ez, hanem az Úr áldozóhalma. És nem arról van szó, hogy nem lehetünk vendégek valahol, de valahol otthon is kell lenni. És ez a mi felelősségünk. Kedves testvérek, a felelősségünk pedig közös ügyünk. Közös ügy, ami gyülekezetünkért, közös ügye, ami pomázi reformátusságunknak. Itt van előttem egy kis papír, amelyet tavaly május 25-én készítettem, és talán egy vagy kettő itt a kiáratnál is található, nem hiszem, hogy valaki egyáltalán észrevette, én nem hirdettem, azt tudom, de azt is tudom, hogy aki a gyülekezetünkhöz valamilyen formában felelősség teljesen csatlakozott az elmúlt időszakban, ott igyekeztem ilyet adni, nem mindenkinek sikerült még. Ez a neve ennek a kis papírnak, hogy egyházközségi adatlap, amelyen néhány név szerepel, néhány adat, és mivel korábban ez kérés volt, hát bizony felsoroltam 25 szolgálati lehetőséget, hogy ki milyen szolgálatot vállalna a gyülekezetben. Igeolvasás, imaszolgálat, gyermekek közötti szolgálat, konfirmálók, ifjak közötti szolgálat, beteglátogatás, diakóniai szolgálat, körzetgazdaság, gyermekfelügyelet, rászorulók gondozása, énekkari szolgálat, énektanítás, zenei szolgálat, gyülekezeti újság, webszerkesztés, gyülekezeti táborok szervezése, szeretett vendégség, gyülekezeti kirándulás szervezése, családos alkalmak szervezése, sportalkalmak szervezése, kulturális alkalmak szervezése, kirándulás szervezése, karbantartás, műszaki ügyintézés, vezetés, pénzügyi ügyintézés, kertgondozás, temetőgondozás. Ez a mi közös ügyünk egy része. Ezt csak felelősséggel végezhetjük együtt. De azt is látjuk, kedves testvérek, hogy a felelősség az Isten igéjében teljes önkéntességgel párosul. Mert hogy amikor a felelősségről beszélünk, akkor bizony beszélnünk kell az anyagi felelősségvállalásról is. És ebben a tekintetben megtanulhatjuk a felolvasott igéből, hogy a felelősség az nem parancsszóra történik, hanem a teljes önkéntesség jegyében. Nem a lelkipásztor beosztotja, aki valamilyen szolgálatot vállal, felelőssége, elköteleződése az Úristen irányába jelenik meg. Éppen ezért a templomhoz való ragaszkodás, vagy elszakadás az Ószövetség lapjain mindig az emberi élet minden területére kiható következményekkel jár. Tudjuk jól, az áldozóhalmok kapcsán megemlítettem, A felelősség mindannyiunké. És amikor erről beszélünk, akkor említettem az anyagi felelősségvállalást is. Említettem, hiszen szó szerint ezt olvassuk itt az igében, akár a templom megújításának a kérdését. 23 év kevés volt egy hűséges király életéből arra, hogy a templom megújuljon. Miért? Azért, mert mindenki úgy vélte, mindenki úgy tudta, és mindenki úgy gondolta, hogy a templom megújításának kérdése a király felelőssége. Csak hogy ez nem így van. Nem a király felelőssége. Ma mindenki úgy tudja, ma mindenki úgy mondja, hogy ez az állam felelőssége. Nem az állam felelőssége. Jelzi majd az én szolgatársam, nem most, de a pénzügyi beszámolójában, hogy az elmúlt esztendőben, ami pomázi gyülekezetünk, az államtól hitéleti célokra egyetlen egy fillér támogatást nem kapott. De nem kapott a Csobánkai sem, a Budakalászi sem, a Szentendrei sem. Állami feladat átvállalásra igen, mi magunk az elmúlt esztendőben a hitoktatásra 400.000 forintnyi támogatást kaptunk nagyságrendileg. De semmi mást. Amikor az előttünk álló feladatokat is látjuk, a lelki építkezésen túl, az elköteleződésen túl, akár a templom külső megújulását, akkor mi magunk is félünk attól a számtól, én magam is beleborzongok, bevallom őszintén, amikor a külső felújítás tekintetében a tavalyi esztendő elején a tervezői költségvetés 22 millió forintot nevezett meg. Hatalmas összeg. De vajon kié a templom? Az enyém, vagy a mi közösségünké? És tudom, az előbb mondtam, és nem szeretnék ezzel szembeállítani semmit sem, mert amikor megszépül és megújul a jeruzsálemi templom, akkor az csak úgy történhet, az ottani adakozási szokásoknak megfelelően, hallottátok, a templom bejáratánál elhelyeztek egy ládát, lukat fúrtak a tetejére, ezt mondja a Szentírás, jobb felől helyezték el, és mindenki, amikor a templomba befelé jött, akkor elhelyezte abba az adományát. Nálunk az adakozási szokások mások, egyébként, amikor erről beszéltem Csobánkán, akkor oda néztem az ajtóra, és jobb felől van, de ezt nem, szerintem nem tervezte korábban senki, itt pedig bal felől van, rögtön megállapítottam. De ez a mi adakozási formánk, az kifelé menet történik. Amikor én gyermek voltam, és gyermek Isten tiszteletre jártam, Őrszent Miklósra, ott mindig előre helyeztük el a persejpénzt a persejbe. Valószínűleg ennek nem lélektani oka volt, hanem praktikus, hogy ne játszunk a persejpénzzel, de így volt. Emlékszem, hogy mentem Kántor Ervin tiszteletes úrhoz, és rögtön elhelyeztük a persejbe az adományainkat. És megtanítottak a nagyszüleink arra, hogy adományt helyezzünk a persejbe, és megtanultak a szüleink is arra, hogy adományt helyezzünk a persejbe gyerekként. Tehát, amit mondtam, a teljes önkéntességet vállalom, de mégis egy nagyon egyszerű számvitelt végeztünk, hogyha azt mondjuk, hogy Pomázon mintegy 2500 református él, akkor ez a költség, amit említettem, ez reformátusonként mintegy 7500 forintot jelentene Pomázon. 7500 forintot. Ebből újulhatna meg a templom külsőleg. Tudom, egy öttagú családnál ez az összeg bizony már nagyobb, majd 40.000 forint. Ezzel sohasem számolunk, sohasem tervezünk, pedig a felelősség az a miénk. És amikor azt mondja az ige, hogy van repedezett élet, és az is megújításra szól, és az az elsődleges, utána elmondja ez a történet, hogy van repedezett épület is. És végül, kedves testvérek, a felolvasott igében még egy dolgot látunk, és még egy dolgot megtanulhatunk. Hogy mindaz, aki elköteleződik, és mindaz, aki felelősséget vállal, egyetlen egy, de annál nehezebb kritériumban kell, hogy éljen. Ez pedig a hitelességnek a kérdése. Három szó: elköteleződés, felelősség és hitelesség. Sokat beszélünk erről is. Én magam, amikor az elmúlt időszakban több alkalommal látogattam gyülekezeteket, akár itt a környékünkön is, örömmel tapasztaltam, hogy a 40-es években, a 40-es évektől számos új közösség plantálódott. Többek között a csobánkai közösség is. De ilyen volt a pirisvörösvári gyülekezet, később ilyen volt a solymári gyülekezet, ilyen gyülekezetek voltak számos területen, nem a legújabbak, amelyek 40-es évektől kezdődtek el, és bizony ezek a gyülekezetek templomot építettek, hajlékot építettek, és ma pedig sok esetben üresek ezek a templomok, konganak. És mindenki keresi a választ, hogy miért történik, hiszen az ősök hitvallóak voltak. Odaadták a szívüket a mi Urunknak, odaadták az elköteleződésüket, a munkájukat, a szolgálati águkat, így foglalnánk össze, és odaadták emellé anyagi javaikat is. Mi történt? Nem ismerem őket, de egy történetet ismerek, és tudom, hogy tegnap a feleségem elmondta az asszonyoknak, de hadd mondjam, ezt pedig ide a gyülekezet közösségébe. Egy lelkipásztor családban történt, ahol sok lány született, és egyetlen egy fiú, a legidősebb. És a gyülekezet tagjai közül többen megkérdezték ezt a fiút, hogy nem gondolod-e, hogy édesapád után lelkipásztor leszel? Noszogatták is. És ez a fiú azt válaszolta egyszer az ebédnél: én nem leszek lelkipásztor, én normális életet akarok élni. Tudjátok, kedves testvérek, ez azóta ott van a szívemben, mint akinek gyermekei vannak, és az édesapjuk lelkipásztori szolgálatot végez. És hozzá kell tennem azt is, az igazság megkívánja, hogy ez a fiatalember, velem korú fiatalember egy gyülekezetnek ma presbitere, református egyházunknak hűséges szolgálja, Krisztus követője. De mégis volt valami, van valami, ami azt mondta, hogy az édesapám életéből valami, ami nem vállalható. Nem vállalható talán az, hogy mindig a másodiknak vagy harmadiknak gondol, néz bennünket. Nem azt mondja, hogy abnormális a hívő élet, de valami mégis feszült benne. És úgy hiszem, kedves testvérek, hogy ez a hitelességnek a kérdése. Egy lelkipásztornál ugyanúgy, mint egy presbiternél és gyülekezeti tagnál. Azaz, hogy a mi gyermekeink, unokáink, a mi környezetünk azt látja-e, amit mondunk a hétköznapi életünkben. Azt látja-e, nagyon konkrétan fogalmazok, hogy mi megbízható emberek vagyunk-e, akire rá lehet bízni egy titkot, aki meghallgat, aki az Isten szerint cselekszik. A mai világban, bevallom, ilyet nem látok, de a mi gyülekezetünkben is néha hallok, nem lehetne úgy építkezni, mint ahogyan építkeztek ott. Azt mondták, hogy átadták a pénzt a kőműveseknek, az ácsoknak, és ezeknek nem kellett elszámolniuk a pénzzel. Miért? Mert megbízható emberek voltak. Értsétek jól, nem ezt a pénzügyi rendszert szeretném bevezetni. Csak arról beszélek, hogy azok, akik nekifogtak az építkezésnek, akik felelősséggel bírtak a közösség irányába, azok megbízható emberek voltak. És bizony, ez ebben a tekintetben ma is élet és halál kérdése. Mert bár az Ószövetség ige nem adja vissza teljes terjedelmében és teljes egészében, hogy miről is van szó, de hallottuk mindannyian, hogy a király párbeszédet folytat a főpappal. Beszélget vele. Ez pedig itt a Szentírás most elbeszélő módban van leírva. A király azt mondta, hogy miért nem készült még el a templom 23 év után. Erre mit válaszolt a főpap? Azt válaszolta, hogy a rossz tapasztalatok miatt. Azt válaszolta, hogy az elődeid, akik ugyanezen a trónon ültek, amely trónon te vagy, ugyanezt mondták, hogy adjuk be a pénzt, és a saját javaikra használták. Hadd fordítsam így, megbízhatatlanok voltak. Hadd fordítsam így, hiteltelen emberek voltak, akiknek nem járt hitel, nem adtak a szavukra. És bizony, úgy látom, ma is egy gyülekezet életének kiemelkedően fontos része az, hogy az az ember, aki elköteleződött, aki megtért, az felelősséggel van-e egy közösségért, a szolgálatban és anyagi tekintetben, és ő maga megbízható embere. Azt látjuk, ahol ez a három összekapcsolódik, és ahol ez a három egymás mellé áll, ott virágzó belső és épülő külső a jellemző. Ahol pedig a kettő szétválik, annak a súlyát, terhét mindenki hordozza. Tegnap is hallottuk, hadd hozzam ide, tudom, hogy más összefüggésben jelenik ez meg, egy hozzánk térben közel álló, közel lakó szokta mondani, hogy az ország következmények nélküli ország, Esperes úr pedig azt mondta, hogy ez nem igaz, mert minden tettünknek megvan a következménye. Annak is megvan a következménye, hogyha nincs elköteleződés, annak is megvan a következménye, hogyha nincsen felelősség, és annak is megvan a következménye, hogyha nincsen megbízhatóság. Csak akkor ez a teher, ez mind ránk zúdul arra, aki ezt az utat választja. És kedves testvérek, nem a partvonalra, de mégis a végére el kell mondanunk legalább egy rövid üzenetként, hogy az elköteleződés, a felelősség és a megbízhatóság az egy valakiben jelent meg ezen a földön. Jézus Krisztusban. Abban a Jézus Krisztusban, aki eljött, aki szolgai formát vett fel, aki azt mondta, hogy új szövetséget kötök veletek, az én vérem szövetségét. Abban a Jézus Krisztusban jött el, aki hűséges volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, aki életét adta mindenkiért, életét adta értem, életét adta értünk. Abban a Jézus Krisztusban jelent meg, aki mindvégig megbízható, mert azt mondja a Szentírás, hogy igaz. Akire lehet számítani, aki nem csap be, aki a megváltó. És innentől kezdve mindaz, amit az Ószövetségben olvasunk, az számunkra új szövetségivé válik Jézus Krisztusban. A Krisztusba vetett hit által, a vele való szövetségben, az érte való felelősségvállalásban, szolgálatban és megbízhatóságban. Amen. Válaszoljunk fennállva, testvéreim, az igére. 393. dicséretünket énekeljük első versszakával.
Urunk Istenünk, hálát adunk néked, hogy most itt a templomba, te menned vízba lehetünk itt. Köszönjük neked, hogy van gyülekezetünk. Köszönjük, hogy rátehetjük terheinket, te nem hagysz el bennünket soha. Köszönjük neked, Urunk, hogy te benned bízva nézhetünk a jövőre, hisz előtte is te benned bíztunk, Uram. Köszönjük az elmúlt év ajándékait, amit adtál gyülekezetünkbe, és kérünk téged, hogy te áld meg a mi terveinket, és te légy velünk, Uram, igen, konkrétan azt, hogy a templomokat kívülről meg tudjuk újítani. Uram, te benned bízva tudjuk csak ezt megtenni. Köszönjük neked, Urunk, hogy vannak testvéreink, együtt lehetünk, Uram, hogy egy közösség lehetünk, egy olyan közösség, egy élő közösség, aki mindig rád néz mindenben, te benned bízik, Uram. Amen.
Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat is. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. 229. dicséretünket keressük meg, első verszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen.